Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked a mai alkalomért, és köszönöm neked, Uram, hogy érezhettük, érezzük a te jelenlétedet, közelségedet. És annyira jó ez, Uram, Jézus nevében. Köszönjük neked ezt, és én arra kérlek téged, Uram, hogy az hangozzon el ma, aminek el kell hangoznia Jézus nevében. Amen. Azt kértem a Lalitól, tehát úgy volt, ugye, hogy a múlt héten jövök, de nem akkor jöttem, hanem most, és azért, mert az üzenetem egy kicsit, lehet, hogy egy kicsit el fog térni attól, amiről eddig volt szó, de lehet, hogy mégsem mindenben, mert én is szeretnék beszélni a nyugodalomról, de nem ott folytatom most, ahol a múlt héten, amiről szó volt, a család, házasság, stb. De talán majd azt hiszem, hogy ami ma ki fog ebből jönni, én hiszem, hogy Istentől van. Ami egyfajta visszajelzést adott nekem, az az volt, hogy én a héten gondolkoztam bizonyos igéken, illetve már a múlt héten, és ezeket megosztottam a Lalival, és ugye én ma a teológián voltam, és én onnan jöttem a Laliékhoz, és akkor onnan jöttem ide, és ami megdöbbentő volt, hogy a teológián egy bizonyos órán, egy előadáson szóba kerültek ugyanazok az igék, amikről gondolkoztam az elmúlt napokban, és a tanár szinte ugyanazokat mondta, amiken töprengtem, és ez volt egyfajta ilyen utolsó visszajelzés Istentől, hogy akkor amit ma szeretnék említeni, és ami egy kicsit el fog térni a múlt heti üzenettől, arról akkor ezek szerint mindenképpen kell beszélnem. És ha Isten is megsegít, és nem járok úgy, mint decemberben, emlékeztek rá, akkor ez hiszem, hogy sikerülni is fog. De kezdjük azzal az igével, amit a múlt héten alap igeként olvasott a Lali. Mózes 5, és én a 12-től 15-ig olvasom, illetve olvassuk pontosabban. Én a valami Herz J.H. fordítás, vagy nem tudom, ez egy zsidó rabbinak a fordítása, azt fogjuk olvasni.
Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed, amit megparancsolta neked az örökkévaló, a te Istened. 6 napon át dolgozzál, és végezd el minden munkádat. 7. nap azonban szombat, az örökkévalónak, a te Istenednek ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiaid, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem ökröd, sem szamarad, sem bármely barmod, sem idegen, aki a kapuidon belül van, hogy nyugodjék szolgád, és szolgálónőd épp úgy, mint te magad. És emlékezzél meg arról, hogy szolga voltál Egyiptom országában, és az örökkévaló, a te Istened kivezetett téged onnan erős kézzel, kinyújtott karral, azért parancsolta meg neked az örökkévaló, a te Istened, hogy megtartsd a szombat napját.
Ugye ez egy közismert ige, és az elmúlt hetekben is volt erről szó, hogy igazából a szombat is már az Ószövetségben is, nem feltétlenül egy, persze nyilvánvalóan, hogy szombat napról volt szó, tehát volt egyfajta ciklikusság a zsidóságnak az életében is, hogy 6 napon át dolgoznak, és a dolgoztak, és a 7. napon megpihentek, illetve keresték Istennek a jelenlétét, amikor azokban az időszakokban, amikor Izrael jó állapotban, megfelelő állapotban voltam, és ráadásul, amikor esetleg olyan vezetők, olyan királyok voltak, akik istenfélő emberek voltak. És nyilvánvalóan, hogy ez a fajta ciklikusság, ez jelent mai napon is egy olyas fajta állapotot, hogy az embernek az életében 2 időszak van. Van egy emberi időszak, és van egy isteni időszak. Tehát van egy olyan időszak, amikor a mi emberi tevékenységeinket végezzük, és van egy olyan időszak, egy olyan elkülönített idő, amit Istennek kell, hogy elkülönítsünk. És a jó hír az az, hogy bár én ennek a 6 nap munka, 1 nap pihenés, bár az jobban hangzik, hogy 6 nap munka, 2 nap pihenés, az meg a legjobban hangozna, hogy 2 nap munka, 6 nap pihenés. Szóval ennek én híve vagyok, de nyilvánvalóan, hogy a szombat az jelképez ennél valami sokkal többet. Az Istennek a jelenlétét, az Istennek a közelségét, az Úrnak a nyugalmát, amiben nekünk rendszeresen be kell kerülnünk, rendszeresen be kell jutnunk. Nagyon sok nehézség és rohanás van ebben az életben, egy nagyon felpörgött, felgyorsult világban élünk. Én azt mondom neked, hogy ez az ördögnek szerintem az egyik legjobb fegyvere most ebben az időszakban. Ez sokkal jobb, mint az üldöztetés egyébként. Ez jobb, mint a nyílt keresztény üldözés. Mert a nyílt keresztény üldözésben a keresztények összetudnak zárni, és ha csak valaki nem végképp oda nem szánta magát az ördögnek, és neki mindegy, csak túlélje valahogy, ha csak nem erről van szó, hanem mondjuk olyan emberekről, akikben azért szorult valami jó, akkor érdekes, hogy ilyenkor azért úgy összezárnak az emberek, az régiektől, idősektől hallottam, hogy azért a kommunizmusban is, a kommunista diktatúra idején is nehéz időkben azért valahogy összezártak az emberek, és gondoskodtak egymásról. Még azokban a felekezetekben is, ahol most nagy vallásosságot látunk, melyikben nem látunk, azért ezt úgy halkan hozzáteszem, de a régiek azt mondják, hogy az ő idejükben, amikor nem volt állami támogatás, nem volt sok pénz, az emberek, a gyülekezetek egymással voltak utalva, a sok gond és nehézség ellenére is volt egyfajta összezárás, egy összetartás, és az üldözés ellenére a keresztények tapasztalták az életükben Istennek a segítségét, Istennek a gondviselését, sőt, aztán amikor rendkívüli időszakok voltak, akkor rendkívüli módon tapasztalták Istennek a jelenlétét olyan gyülekezetekben, ahol azért nagyon elszántan keresték az Istent. Most én azt mondom neked, hogy most ez az időszak, ami most van, ez a most idézőjelbe téve, ez a legjobb, amit az ördög kitalálhatott, mert nincsen nyílt keresztény üldözés most még itt Európában, de van egy nagyon felgyorsult, felpörgött világ, tele információval, sok munkával, sok nehézséggel, sok kihívással, és a lényeg az, hogy te és én elfeledkezzünk Istenről. Na nem úgy, hogy elfelejtjük teljesen, nem felejtjük el. Igazából tudjuk mi, és meg is fogalmazzuk, hogy kellene az Istent keresni. Be kellene menni valahogy az ő jelenlétébe. Valahogy meg kellene nyugodni az ő közelségébe. Valahogy vele találkozni kellene újra és újra. Ezt tudjuk mi. Tudjuk mi ezt, és meg is fogalmazzuk. Csak felgyorsult a világ, a gyereknek külön órái vannak az iskola után, a munkában esetenként sok esetben túlóra van, aztán mikor hazaértünk, akkor otthon is vannak feladatok, és aztán már itt az este. És akkor ilyenkor az ember úgy van vele, hogy hát higgyünk abban, hogy a Joel prófétában lévő ige, Joel prófétának a kinyilatkoztatott ige beteljesedik, hogy az utolsó időkben álmokat álmodnak, úgyhogy menjünk aludni. És bízzunk az Úrban, hogy éjszaka szerelmesének álmában ád eleget. És aztán reggel fölkelünk, és kezdődik minden előről. És azt vettem észre, tudjátok, egy dolgot mondok nektek. Azt vettem észre, hogy amikor az ember nagyon keveset van az Istennek a jelenlétébe, akkor eljut oda, hogy tulajdonképpen ilyen földi, természetes síkon kezdi látni úgy a dolgokat, az életnek a dolgait, az ő saját dolgait, a személyes kihívásait, amikben benne vannak, a házasságát, családját, anyagi életét, gyülekezetét, munkáját, stb. És az ember, aki már volt Isten jelenlétében és volt Istennek a közelségében, az tudja, hogy amikor az ember oda bekerül, akkor a látásmódja egészen meg tud változni, és egészen más módon kezdi látni a dolgokat, mint ahogy az imádkozás ideje előtt látta. Egy megdöbbentő történetet hallgattam tegnap, miközben ebédeltem, egy műsort néztem a tévében. Ez nem a 700-as klub volt, hanem egy teljesen másfajta, ez egy nem keresztény adás volt, egy nem keresztény csatornán, egy nem keresztény műsor, de egy keresztény ember, egy keresztény hölgy nyilatkozott, egy kiderült róla, hogy egy újjászületett hívő, nem tudom, hogy milyen felekezetnek a tagja lehet, de ahogy hallgattam a beszédét, és nagyon őszinte nyílt beszéd volt, egyértelműen lerít róla, hogy egy újjászületett hívő, és nem hazudott, az is érezhető volt, hogy nem hazudott, nagyon őszintén beszélt, és nagyon tényszerűen beszélt. A lényege a mondani valójának az volt, hogy nagyon súlyosan megbetegedett, és tulajdonképpen a végén tolószékbe került, és valamilyen nagyon súlyos dolog történt vele, összeomlott a vérkeringése is, már minden nyavajája volt, amit csak ember el nem tud képzelni, és kórházba került, és meghalt. És aztán újraélesztették. És hát minő érdekes, az orvos, aki meg a nővérek is mind oda sereglettek, minek utána már újra eszméletére tért a hölgy, és mi volt az első kérdésük? Volt-e valamilyen megtapasztalása önnek, miközben újra élesztettük önt? Hát persze, ő emlékezett, ő visszaemlékezett, hogy tényleg volt valami, megállt az idő, megszűnt az idő, és valami teljesen más állapotba került, és hát ezt ő elmesélte, és persze rögtön nyugtatták, meg úgy próbálták kiózanítani, hogy ez csak kémia, ez csak az agy csinál. Tehát nem tudom, hogy csinálja az agy, minek utána leállt az egész szervezete, és tokkal vonóval meghalt a hölgy, de hát mégis ugye az ember. Na azért nagyon érdekes, azért megkérdezték, hogy volt-e valamilyen megtapasztása, és minek utána elmondta nekik, hát nem az volt, hogy hú, de érdekes volt ezt meghallgatni, hanem rögtön ellenálltak, és rögtön mondták, hogy ez csak kémia. De hát akkor minek kérdezték meg? Ugye, hogy ebédeltem és hallgattam ezt, tehát úgy félhangosan beszélgettem a televízióval, hát azt persze nem tudott visszaválaszolni, de úgy föltettem a kérdést, hogy ti hülyék, minek kérdeztétek meg akkor. És a következőt mondta ez a hölgy. Azt mondta, hogy ő nem tudja így megmondani, hogy akkor, és akkor most bekerült a mennybe. Ott bekerült a 6. sugárút, 7. szám alá, bement egy trónterembe, és akkor jött vele szembe 3 angyal, meg Ábrahám, meg mit tudom, és jött Jézus 180 centi magas, stb. Tehát nem, azt mondja, hogy olyan dolgokat tapasztalt, amit nem lehet emberi szavakkal elmondani. Sőt, azt mondja, hogy olyan formákat is látott a mennybe, olyan dolgokat és olyan alakokat látott a mennybe, ami fantasztikus volt, de nincsenek rá emberi szavak, hogy azokat ő visszaadja, hogy mi volt. És azt mondta, hogy jött Jézus oda hozzá, és rátette a vállára a kezét, és tulajdonképpen amikor ott volt Jézus, akkor ő tudta, hogy még nem jött el az ő ideje, tehát hogy vissza kell jönni erre a földre. És a lényege a mondani valójának az volt, hogy mondta a hölgy, hogy én eddig is keresztény voltam, a mi családunk egy hívő család volt, én eddig sem nagyon féltem a haláltól, tehát én bennem volt egy bizonyosság, hogy mi fog velem történni, hova kerülök, hogyha majd innen el kell mennem erről a földről, de ez az élmény, ez hozott egy olyan maradandó változást az életbe, hogy igazából Rájöttem arra, amit eddig is tudtam, most aztán még jobban felismertem. Igazából semminek nincs jelentősége itt, ezen a földön. El kell végeznünk a feladatunkat, a küldetésünket, amire ide vagyunk rendelve, de tulajdonképpen semmi nem ér fel az Úrnak a közelségével. Ezt ő konkrétan megfogalmazta. Tehát nem ilyen elvont módon beszélt, hogy láttam egy fénylényt, mit tudom én, mit csinált, fénynyalábok, stb. Konkrétan megmondta, hogy semmi nem ér fel az Úrnak a közelségével. Semmi. Nincsen olyan dolog, sem az égben, sem a földön, ami felérne az Úrnak a közelségével. És ami nagyon tetszett az utolsó mondata, az volt, hogy tulajdonképpen nagyon vágyom oda-vissza az Úrhoz. Na most azért persze hívő, tehát egy józan érzékelhető volt, hogy ez egy józan hölgy, és mondta, hogy de tudja, hogy még itt el kell végezni a feladatokat, ezért igazából nincsen neki ilyen, tehát nincs ilyen, nem halálváró, na, tehát ez a lényeg. És tulajdonképpen azért meséltem ezt el nektek, mert ennek az elő ízét kell nekünk itt átélnünk ezen a földön. Mert amikor te belépsz Isten jelenlétébe, akkor a menny közel van hozzád. És tulajdonképpen mi, akik újjászülettünk, és az Úr lakozást vett bennünk, a menny bennünk van. A menny itt van bennünk, a menny itt van a szellemedben. Mert a menny az maga Isten, Isten jelenléte a menny. Tehát amikor te belépsz a mennybe, akkor nem egy Istentől elkülönített valóságba lépsz be. Te magába, az Úrba, az Istenbe lépsz be. Hát ő minden mindenekben. Tehát olyan nincs, hogy mennyország Isten nélkül. Az nem mennyország, az pokolnak hívják. Tehát amit akarok mondani, és ami a lényeg, hogy a szombat, és az, hogy már ez az ige ki lett jelentve a zsidóságnak is, és nekünk is megvan a mi szombatunk, az Úr Jézus Krisztus a mi szombatunk, ez tulajdonképpen azt jelenti, és az a lényeg ami számunkra, hogy muszáj ezen a földön, a mindennapi életben Isten számára elkülöníteni időt, amikor csak vele vagyunk, amikor a menny közel jön hozzánk, amikor a szellemünkből a mennynek a jelenléte ki tud áradni, rá tud áradni a lelkünkre, a lelkünkről rá tud áradni a testünkre, a környezetünkre. Én tudom, hogy ezt tudjátok, és én is tudom. És mégis azt érzem a Szent Szellem által, hogy erről muszáj beszélni, és azért kell erről beszélni, mert nagyon-nagyon gyorsan vissza tudunk zuhanni a testi mi voltunkba, a testi állapotunkba. Ez egyszerűen azért van, mert még itt élünk ezen a földön, és ez a föld, ez sok mindenről szól, csak Istenről nem. Ha végig sétálsz Budapesten itt az utcákon, vagy elmész vidékre, mondjuk elmész egy olyan részre vidéken, ahol ilyen jó, mély szegénység van, tele depresszióval és mindennel, amit el tudsz képzelni, akkor látod, hogy ez mindenről szól, csak Istenről nem. És ezért muszáj magunkat elkülönítenünk az Isten számára újra és újra. Muszáj átitatódnunk az ő jelenlétével. És nézzétek meg, hogy annyira fontos volt ez, annyira fontos volt a szombat, már az Ószövetségben is, hogy Isten azt parancsolta Mózesen keresztül, hogy ne csak te pihenjél meg, hanem pihenjen meg az egész környezeted. Tehát ennek a pihenésnek, ennek a nyugalomnak rá kell áradnia az egész környezetedre. Ennek a békességnek, ami benned van, ki kell áradnia a környezetedre. Sőt, a benned lévő kenet és a rajtad lévő kenetnek még a használati tárgyaidra is rá kell áradnia. És azt is mondja itt az ige, ez megdöbbentő volt a számomra, hogy összeköti a megemlékezéssel, összeköti az arra való megemlékezéssel, hogy emlékezzél meg arra, amikor Isten kihozott téged Egyiptomból, erős kézzel és kinyújtott karral, kihozott a rabszolgaságból. Miért kell megemlékezni erről? Azért, mert a rabszolgaságban nincsen ciklikusság. Nincsen pihenés, nincsen megnyugvás, nincs megpihenés a rabszolgaságban. A rabszolgaságban csak 6 nap van, és nincs 7. nap. Ezért a sátánnak és az antikrisztusnak a száma 666. Ez azt jelenti, hogy rabszolgaság háromszor, tehát kiteljesedett formában, kiteljesedett rabszolgaság, olyasfajta rabszolgaság, amiben semmilyen megpihenés, semmilyen megnyugvás, semmi nincsen. Csak a hatos szám van, csak a hat nap van. Ami azt jelenti, nincs pihenés, nincs nyugalom, nincs békesség, nincsen semmi, ami neked legalább valami felüdülést adhatna. És ebben az állapotban voltunk a megtérésünk előtt. Ebben az állapotban van a világ. De ami engem a legjobban elszomorít, hogy nagyon sok keresztény van ebben az állapotban. Nagyon sok keresztény visszakerült ebbe az állapotba. És ezért tulajdonképpen miért én emlékszem rá, még amikor megtértem, akkor nagyon belém súlykolták azok a presbiterek, illetve olyan nálam idősebb keresztények, akik engem akkor az Úrhoz vezettek, és hát tanítottak egy ideig, amíg aztán magamra nem hagytak, és aztán mindent a saját bőrömön kellett megtanulnom. Fantasztikus volt. De volt egy dolog, amit nagyon belém súlykoltak és hangsúlyoztak, hogy amikor mondták nekem, hogy amikor elkezdesz imádkozni, akkor mindig adjál hálát a megváltásért, a megváltásnak a művéért. De ne ilyen vallásos módon, hanem tényleg emlékezzél vissza, hogy mi volt megtérésed előtt. Mert ugyanis az ember hajlamos elfelejteni. Annyi sok jóban van részünk Istentől. Én tudom, hogy nagyon sok nehézség van az életünkben is, de ha te visszaemlékezel csak az elmúlt éveidre, akkor be kell ismerned, legalább magadnak ismerd be, ha nekünk nem is akarod, de legalább magadnak és az Istennek ismerd be, hogy a sok nyomorúság ellenére mennyi bizonyság van az életedben, mennyi nehézségen átvezetett az Úr győztesen, mennyi mindenből az Úr kihozott téged, és mennyiszer gondoskodott rólad az Úr emberileg teljesen lehetetlen helyzetekben. És az ember ilyenkor hajlamos elfelejteni azt, hogy mi volt a megtérésem előtt? Mi volt a megtérésem előtt? Milyen nyomorúságos állapotban voltam akkor, amikor még nem születtem újjá, akkor, amikor még nem ismertem Istent. És ezt nagyon belém súlykolták annak idején, hogy erre mindig emlékezek vissza, amikor Isten jelenlétébe bemegyek. Mindig emlékezek vissza, hogy Isten kihozott engem Egyiptomból. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert valóban mi úgy születtünk újjá, hogy erős kézzel és kinyújtott karral hozott ki minket Isten Egyiptomból. Ugyanis amikor olvasod azt az igét a Bibliában, hogy senki nem jöhet én hozzám, csak akit az Atya vonz, és hát ott nem olyan ige van, hogy hát húzza előtted a mézes madzagot, és akkor gyere, 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 és akkor na, megvagy, hanem ott egy olyan ige van, amit az eredeti szövegből igazából így kéne lefordítani, nem vonz igazából, hanem kiránt. Kiszakít erőszakkal, kiránt valahonnan. Tehát tulajdonképpen, amikor mi újjászülettünk, akkor Isten erővel, szó szerint erővel, kirántott minket az ördögnek a királyságából, és átvitt az Isten fiának a királyságába. És ezt Isten erővel tette. Még akkor is erővel, hogyha te ezt nagyon élvezted, mert esetleg hatalmas öröm volt ez neked, ez az újjászületés. Vagy összeestél és zokogtál a bűneid súlya alatt, és meghatódtál, hogy Isten mennyire szeret téged, és ez megdöbbentett téged, hogy Isten hogy szeret téged. De tulajdonképpen most értsd jól, amit mondok, Isten erőszakot tett rajtunk, de a szónak a jó értelmébe. Ugyanis magunktól úgyse jöttünk volna. Persze tulajdonképpen a mi döntésünk is volt, de tulajdonképpen mégis ez az egész újjászületésünk, a szabadulásunk, ahogy a sátán királyságából átkerültünk az Isten királyságába, ez természetfeletti volt. Ez ugyanolyan természetfeletti volt, mint amikor Isten kihozta az ő népét Egyiptomból. Maguktól nem tudtak volna kijönni. És erre mondja azt Mózes, hogy amikor bemész a nyugalomba, ahol megpihenhetsz, szombatnapon, amikor megpihenhetsz, a szombatban, az Isten jelenlétében, ahol megpihenhetsz, emlékezzél meg, hogy volt egy olyan időszak az életedben, amikor nem tudtál megpihenni. Amikor nem volt pihenés. Amikor nem volt felüdülés. Amikor csak rabszolgaság volt. És ebből hozott ki Isten téged. És a probléma az, amikor elfeledkezünk erről, akkor tulajdonképpen, mert tudjátok, ez úgy van, hogy a szellemünk újjászületett. De a lelkünknek, tudjátok ti is, hogy a lelkünknek folyamatos megszentelődésen kell átmennie. A testünk pedig még nem változott el. Sajnos, ezt azért hozzáteszem. Sajnos. És ezért, mivel a lelkünk még folyamatos megszentelődésben van, ezért, amikor nem vagyunk szellemben, sajnos hajlamosak vagyunk visszakerülni a... Tulajdonképpen, hogy fogalmazzam meg? Egy olyan állapotba, amikor nem vetted észre, inkább fölteszek egy kérdést, és akkor érted, hogy mire gondolok. Nem vetted észre azt, hogyha húzamosabb ideig nem imádkoztál, nem olvastál Bibliát, nem kaptál kijelentést az igéből, olyan reménytelenség tud rád törni, hogy azt egyszerűen szavakkal nem tudod megfogalmazni. Nem voltál már ilyen helyzetben? Mert én voltam ilyen helyzetben. És nagyon, elmondom neked, hogy nagyon rossz ez. Az embernek olyan érzése van, mintha a pokolnak az előszobájában lenne. Amikor volt ez a téli időszak, ez az elmúlt hónapoknak az időszaka, ez azért néhány szempontból nem volt könnyű a számomra, és sokszor azt éreztem a téli időszakban, hogy nem is kell pokolba menni az embernek, itt van a pokol a földön. Persze ezt tudjuk, hogy nem igaz, mert aki most a pokolban van, az nagyon szívesen visszajönne, de azt akarom csak ezzel mondani, hogy az ember nagyon könnyen ilyen állapotba tud bele zuhanni, amikor kikerül az Istennek a jelenlétéből, és kikerül az Istennek a közelségéből. És ez még, azt mondom neked, hogy ez még csak a jéghegynek a, ez még csak a hegynek az alja, tehát ez még nem is a hegynek a teteje. Ugyanis a probléma az, hogy amikor az ember kikerül ebből, kikerül az Istennek a közelségéből, nem keresi az Istennek a jelenlétét, akkor előbb-utóbb ezt, ennek a hiányát, és ezt a reménytelenséget, és ezt a sok mindent, ami körülveszi, és ennek az Isten közelségének a hiányát megpróbálja kipótolni mással, más valamivel. És ilyenkor az ember elkezd építkezni. Csak hogy nem mennyei módon, hanem földi módon. És például még egy dolgot mondok neked, hogy az ember, figyeljétek meg, most már én is 40 fölött vagyok, és hát nem azt mondom, hogy olyan nagyon okos lennék, de kezdem látni, hogy az ember szert bizonyos fajta bölcsességre szert tud tenni Isten nélkül is. És valameddig el is tud jutni az ember bölcsességben. Csak hogy a probléma a következő, hogy erre a bölcsességre mondja Jakab levele, hogy földi, testi, vagy eredetiben talán lelki, pszichikai. Ugye? Földi, pszichikai és ördögi. Én úgy látom, hogy ez a három egyszerre is lehet, de a legrosszabb az, amikor a háromban van egy lépcsőzetesség. Hogy először csak földi, ami azt jelenti, hogy a természetes világról az embernek van egyfajta tudása, amivel el tud igazodni, és természetes módon megpróbálja megoldani az ő életének a dolgai, többé-kevésbé még sikerrel is jár. Aztán van a pszichikai, ami már egy kicsit erőteljesebb fajta, kicsit már másfajta bölcsesség. Ebben a fajta bölcsességben már van manipuláció, már van varázslás is, ugyanis azt gondolom, hogy minden, ami pszichikai, ami lelki, abban manipuláció és varázslás is van, ez meggyőződésem, mert egyszerűen az ember, ha lelki síkon éli az életét, akkor nyilvánvaló, hogy az ő akaratát, az ő érzelmét, az ő értelmét és mind ezeknek a tartalmát szeretné az ő környezetére is kivetíteni és megvalósítani ő másoknak az életében is valamilyen manipulatív módon elérni azt a fajta látást, azt a fajta víziót, ami az ő lelkében van, ami az ő lelkét hajtja. És hadd álljak meg itt egy pillanatra, és hadd térjek ki bizonyos szolgálatokra. Én az elmúlt 27 éves hívő életem során azt kell mondanom neked, hogy arra jöttem rá, hogy én tudod, mitől félek a legjobban? Attól félek a legjobban, amikor találkozom valakivel, akinek van valamilyen rögeszmés látása, és tűzön, vizen keresztül azt próbálja hajtani. És megkérdezi, hogy nem akarok-e hozzá csatlakozni. És ettől nagyon félek, nagyon tartok az ilyen emberektől, ugyanis ezek a fajta emberek rendkívül manipulatívak, és nagyon erős az egójuk, és nagyon erős a pszichéjük, nagyon erős a lelkük ezeknek az embereknek. Én az elmúlt hetekben is volt egy ilyen megtapasztalásom valakivel, de a lényeg, amit akarok mondani, hogy nem szeretem azt, én ezt nagyon őszintén mondom, nem szeretem azt, amikor valakinek erős a lelke. Ha az Úrban erős, az egy más dolog, mert akkor igazából nem a lelke erős, hanem a szelleme, és a lelke a szellemének a befolyása alatt van. Ez jó dolog. Nagyon könnyű, nagyon jó az ilyen emberekkel együtt lenni. De amikor valakinek nagyon erős a lelke, akkor azt vettem észre, hogy az ilyen emberek nagyon manipulatívak tudnak lenni. És nagyon van, aki brutálisabb, erőteljesebb módon, ő például megpróbálja betörni a másik embernek a személyiségét, de vannak olyan emberek, akik nagyon finoman, nagyon manipulatív módon terelgetnek. Óvatosan, finoman terelgetnek. Például, amit megfigyeltem, nagyon irtózom azoktól az emberektől, a hideg kiver. Ha valaki elkezd dicsérni, és elkezdi említeni a jó tulajdonságaimat, a hideg kiver ezektől az emberektől, mert az elmúlt 27 év során mindig megtapasztaltam, hogy ezek az emberek nem sokára akarnak valamit. És az a valami olyan, amit én valószínűleg nem akarok, és amitől én nagyon nyugtalanná válok ilyenkor a bensőmben, és érzem, hogy az a valami, az nekem nem lesz jó. De nem csak, hogy nem lesz jó, mert az még egy dolog, hanem érzem, hogy a Szent Szellem nem akar támogatni abban a dologban. És a legfantasztikusabb az, hogy ezek az emberek úgy manipulálnak, és úgy csinálják, hogy előadják, hogy amit ők akarnak, az nekem mennyire jó lesz, de igazából nem nekem lesz jó, hanem nekik lesz jó. Érted? És ezt olyan emberek csinálják, akik nincsenek Isten jelenlétében, hanem ebben a fajta állapotban vannak, hogy ők valamit építeni akarnak, ők valamit föl akarnak építeni, ők valamit mindenáron meg akarnak valósítani. És az egész egyházvilág tele van ilyen keresztény szolgálatokkal. Mindenkinek ma van valamilyen missziója, van valamilyen látása, olyan, hogy a pszichiátriára való igazából az egész, de ő neki világ megváltó látása van. És hát az Isten őrizzen meg, már várom, hogy visszajön az Úr, mert akkor ezek a látások végre meg fognak semmisülni, de addig, amíg ő nem jön vissza, addig ezek sajnos nem semmisülnek meg. És a probléma az, hogy ez már, amikor ezt látod valakinél, akkor innen tudhatod, hogy ez az Isten jelenlétének a pótlása ennek az embernek az életében. De mindenkinek megvan a maga hülyesége. Van, aki meggazdagodni akar mindenáron. Van, aki csak romantikát akar. Ő csak nagy romantikát akar. Ő csak nagy, mit tudom én, mit akar. A hős szerelmes, mit tudom, jöjjön már végre be fehér lovon, vigye az ágyba, vagy mit tudom én, mit akar, de amikor megfigyeled azt, hogy mindenkinek van valamilyen ilyen rögeszméje, és látod rajta, hogy nem tudja elengedni. Nem tudom, miért kell erről beszélnem, de érzem szellememben, hogy ez az Istentől van, amiről most beszélek. Vagy azt mondom, hogy figyelj, ha neked van ilyen rögeszméd, akkor én arra kérlek téged, hogy térjél meg ebből, hagyd ezt abba, mert én elmondok neked egy titkot. Az Isten közelsége, ha úgy egyszer igazán megragad téged, ha úgy egyszer valóban megragad az Istennek a közelsége, akkor figyelj, én nem azt mondom, mert tudom, hogy ezen a földön dolgozni kell, a számlákat ki kell fizetni, gyereket föl kell nevelni, a kutyát el kell vinni, hogy végezze a dolgát, stb. Szóval én értem ezeket, és ez egy teljesen józan, normális dolog, ez rendben van. De van egy, az éremnek egy másik oldala is, amit én akarok neked mondani, hogy amikor Isten jelenlétébe kerülsz, akkor egyszerűen elveszíti minden a jelentőségét, a karriered, amit elértél, a kocsid, a házad, a mit tudom én mit, elveszíti a jelentőségét, és egyszerűen azt érzed, hogy az a valaki, hát ugye az Úr, akinek a közelségébe te bekerültél, igazából ő annyira meg tud ragadni, ő annyira magával tudja ragadni az embert, hogy egyszerűen tényleg, ezt komolyan mondom neked, függővé lehet válni az Úrtól. És valójában elmondom neked, az Úr tulajdonképpen nem csinál ebből titkot, ő függővé akar tenni téged. Önmagától. Önmagától. Mert maga Jézus is mondta, hogy nálam nélkül semmit nem tehettek. És ez egy olyasfajta függőséget jelent, hogy ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Úron kívül te semmire nem lehetsz képes. Azt hiszed, hogy képes vagy, de semmire nem vagy képes. És valójában Jézus, valójában az Úr ide akar bennünket eljutatni, hogy ebbe a totális függőségbe kerüljünk őtőle. És amikor, amilyen mértékben engeded ezt az Úrnak, hogy ez benned kimunkálja, olyan mértékben tud rád jönni az ő dicsősége. Mert én nekem meggyőződésem, hogy Isten szeretné leküldeni ránk az ő dicsőségét. Ez meggyőződésem, hogy nem csak belső kenetből kell, hogy éljünk, hanem külső kenetet is, tehát kívülről is Isten a dicsőségét a mennyből ránk akarja ereszteni. Olyan mértékben tud a dicsőség megnyugodni rajtunk, az életünkben, amilyen mértékben mi hajlandóak vagyunk neki átadni magunkat. És tudod, amikor eljönnek ezek a hiánypótlások, akár keresztényeknek, vagy keresztény vezetőknek az életében, de bárkinek az életében lehet ez, eljönnek ezek a hiánypótlások, nagyon nagy bajba tud kerülni az ember, mert antikrisztusivá tud válni az ember, és én azt gondolom, ez mindig is így volt, én úgy gondolom, János írja az ő levelében, már az ő idejében azt írja, hogy az antikrisztus szelleme eljött. Én 2018-ban most sem tudok más mondani, csak azt, hogy kétféle ember lehet, kétféle kategória lehet. Krisztusi vagy antikrisztusi. És az antikrisztusi alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy akkor te leszel az antikrisztus, és te fogsz, mit tudom én, te fogsz belekerülni, te fogod a világot belevezetni a 7 éves nagynyomorúságba, vagy nem tudom, hanem ez az antikrisztusi egy kifejezés, egy nagyon egyszerű dolog. Egyszerűen mindaz, ami nem krisztusi. Mindaz, ami nem krisztusi. És mutatok nektek két igét, hogy hova lehet eljutni. Ez engem nagyon megdöbbentett, az elmúlt hetekben gondolkoztam ezen. És ez az, amit ma visszahallottam, és amiről akarok beszélni, amiről bizonságom van, hogy beszélni kell. Két igét szeretnék nektek mutatni, az egyik a 2 Tesszalonika 2-ben van, a 4. verstől a 7-ig, majd utána rögtön felolvassuk a 9. verstől a 12. versig. Csia fordítás.
Azt mondja az ige, a 2 Tessza 2, 3-tól 7-ig. Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg nem jön el az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, aki ellene lesz mindennek, ami Istennek neveznek, vagy Isten tisztelet tárgya, és azok fölé emelkedik, annyira, hogy beleül az Isten templomába, és Istenként kelleti magát. Nem emlékeztek rá, hogy még nálatok létemkor megmondtam ezeket nektek? Azt, ami most is lefogva tartja még, hogy csak a maga idejében lepleződjék le, ismeritek. Mert a törvényrontás titka már működésben van. De le nem lepleződhet, amíg az útból el nem hárítják azt, aki lefogva tartja. A törvénytipró megérkezése a sátán munkája következményeképpen a hazugság teljes hatalmával, jeleivel, csodáival fog végbe menni. Az igazságtalanság mindenféle csalásával azokon, akik elvesznek annak fejében, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét arra, hogy megmeneküljenek. Éppen ezért küldi rájuk Isten a téveítés munkáját, hogy a hazugságnak higgyenek, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek.
Amen. Mikor kell elhagynunk a termet? 9-kor. Akkor sietek. Ugye, amit említettem, a pszichikai bölcsesség, és a harmadik, amiről ugye a Jakab levél beszél, az pedig az ördögi bölcsesség. És ez már egy olyan állapot, amit itt látunk a 2. Tesszalonika 2-ben is, ahol először ugye arról van szó, hogy megjelenik az Antikrisztus, beül az Istennek a templomába. Egyébként ezt én azt gondolom, hogy úgy is lehet értelmezni, hogy az Antikrisztus szelleme be tud ülni az Istennek a templomába, be tud ülni az Istennek a gyülekezetébe. Olyan gyülekezetbe természetesen, amely kilépett az Istennek a folyamából, az Istennek a forrásából, Istennek a munkájából. És ugye Pál azt mondja, hogy nem emlékeztek, hogy mondtam nektek, hogy valami még visszatartja, és azt el kell tolni az útból, amíg az el nem tolatik az útból, addig az a valami még visszatartja a törvény tiprót, de amikor eltolatik az útból, akkor megjelenik, és akkor aztán nagy dobzódás van, most én fordítom így. És erről ugye mindig nagy viták vannak, hogy mi ez a valami. Most én hadd mondjak ezzel kapcsolatosan valamit. Én nem tudom pontosan, hogy mi ez a valami, de egy dolgot biztosan tudok. Hogy azokon a helyeken, ahol emberek vagy csoportok, gyülekezetek kilépnek az Isten jelenlétéből, és elhagyják a Szent Szellemnek a folyamát, a Szent Szellemnek a sodrását, kilépnek a kenetből, és az Isten jelenlétének a hiányát földi, lelki, aztán ördögi dolgokkal kezdik elpótolni, azokon a helyeken igenis meggyőződésem, hogy előbb-utóbb megjelenik a törvénytipró, megjelenik az Antikrisztus szelleme. És elkezdi ezeket a gyülekezeteket, ezeket a közösségeket olyan dolgokba belevinni, hogy az ember esze megáll, hogy amikor az ember hall ilyet, akkor megdöbben az ember, hogy csak egy példát mondok, hogy hogyan lehetséges az, hogy közösségek, gyülekezetek, keresztények elkezdenek, és most én nem akarok politizálni, csak annyi, elkezdenek olyan politikai pártokat, többes számba mondom, erőket, hol ilyet, hol olyat támogatni, akikről teljesen egyértelmű, hogy antikrisztusiak, egyáltalán nem újjászületett emberek vezetik ezeket a pártokat, és amikor keresztények ilyen erők mellett leteszik a voksukat, akkor démonizálódnak. Ezért figyelj ide, nem véletlen, hogy Jézus, amikor megjelent itt a földön, mondok neked egy érdekességet, esze ágában nem volt Jézusnak a római birodalom fogságából megszabadítani a zsidóságot. Esze ágában nem volt, eszébe se jutott Jézusnak. Egyébként az egyik legnagyobb problémájuk a zsidóknak ez volt Jézussal, mert ők egy olyan mesiást vártak, akiről azt várták, hogy megszabadítja őket. Mindenkinek az uralma ugye akkor a római uralom fennhatósága alól, és mi leszünk a világ urai. Ugye mi volt a feltámadás után? Az első kérdés a tanítványoknak, nem ebben az időben állított helyre Izraelnek a királyságát? Ez nem mondja Jézus azt, hogy ez egy feltétlenül rossz kérdés volt, de azért a kérdésben benne van az a fajta, bocsássatok meg, hogy így mondom, júdai vagy zsidó beidegződés, ami talán évszázadokon keresztül ment a rabbik, az írástudók, ezt tanították, egy ilyesfajta mesiás kép alakult ki a zsidóságban, és csak azok ismerték fel, hogy ez a mesiás kép hamis, akik közel voltak az Istenhez, akik imádkozó életet éltek, értsd meg, akik bementek a nyugalomba, akik bementek az Istennek a jelenlétében, akik bementek a szombatba. Mert az az Isten kép, amit az egyház nagy része ma mutat, és az az Isten kép, ami valójában maga az Isten, a kettő között óriási különbség van. Amikor emberek politikai pártokban, politikusokban, mindenféle személyekben bíznak, hogy majd ez az ember, az az ember megvédi a kereszténységet. Milyen kereszténység az, amit embernek kell megvédenie? Hát gondolkodjatok már el ezen egy pillanatra. Milyen kereszténység az, amit embernek kell megvédenie? Az Isten őrizzen meg. Hát én ezért nem akartam megtérni annak idején, mert azt a fajta kereszténységet láttam először, amit valóban az emberek védenek már évszázadok óta, és egyre borzalmasabb az egész. Az újjászületett, elhívott kereszténységet maga Isten megvédi, maga Isten gondoskodik róla. Mi volt az az ige, amit a Lali idézett? Hűséges, ugye, nemzedékről nemzedékre megmarad az ő hűsége az őt félőkön. Bármin is kell Európának átmennie, bármi is történjen. Egyrészt, elmondok egy titkot, bármekkora ébredések is voltak ezen a földön, az igazi kereszténység mindig kisebbségben volt. Ezt minden évszázadban élő szentek tudták. Menj csak végig, menj végig az egyház történelmen, és tudni fogod, hogy amiről beszélek, az igazság. Mert nem én találtam ki, de egyébként nem találta ki senki, ez így van. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy bármin is kell átmennünk Európában, Európának és az európai kereszténységnek, Isten nem fog bennünket elhagyni. Isten hűséges marad azokhoz, akik őt félik. Értsd meg! Ez van benne a Bibliában, és az a kereszténység, amit védeni kell, ja Istenem, az az Antikrisztusnak a kereszténysége. Az az Antikrisztusnak a kereszténysége. És tudjátok, az Antikrisztus szelleme legalább kétféle módon tud munkálkodni. Egyrészt tud úgy munkálkodni, hogy politikai vezetőket uralma alá vesz, és elkezdi azokon keresztül végrehajtani a tervét. Ilyen volt mondjuk Domitianus császár, vagy Nero, Domitianus, Stalin, Hitler, Pol Pot, meg a többiek. Szóval voltak egy páran. A másik lehetőség az, hogy olyan keresztények, akik kiszakadnak Isten jelenlétéből, kiszakadnak a Szent Szellem folyamából, elkezdik építeni a maguk kis földi, pszichikai, aztán ördögi dolgaikat, és tulajdonképpen ezeken az embereken keresztül is az Antikrisztusnak a szelleme nagyon nagy zavar tud létrehozni az egyházban. Hát én nem gondolom azt, tehát figyelj ide, amikor Jézus itt volt a földön, ő nem tartott az ige hirdetésében mindenféle kampánybeszédeket a zeloták mellett, vagy a farizeusok mellett, vagy a rómaiak mellett, hanem ő egyedül az Isten királysága mellett tartott kampánybeszédet. Nem olvassuk fel most azt az igét, de majd otthon nézzétek meg a János Evangélium 6. fejezetét, érdemes átnézni. És különösen nagyon szóltak hozzám a 22. verstől a 29-ig, majd otthon nézzétek át, és ott De már az előtte lévő versek is fantasztikusak, amikor Jézus megszaporítja a kenyeret. És jönnek emberek, hogy Jézust királlyá válasszák. És Jézus elmenekült onnan, és fölment egy hegyre, hogy nehogy királlyá tudják választani, ugyanis Jézus pontosan tudta, hogy az a királyság, amit ő akar, az nem azonos azzal a királysággal, amit azok az emberek képzeltek el, akik Jézust királyukká akarták tenni. Miről volt szó? Pontosan arról volt szó, hogy amikor Jézus megszaporította a kenyeret, tehát egy csoda történt. Egy isteni csoda történt. De a hamis Isten kép miatt a zsidóság jelentős része, vagyis pontosabban azok az emberek, akik ott voltak ennél a jelenetnél, a hamis Isten képük miatt rossz következtetést vontak le egy isteni csodából. Érted ezt? Ez nem semmi, ugye? Ezen olyan emberek mennek át, akiknek az elméjük nincsen megújulva. Látnak egy isteni csodát, és abból rossz következtetést vonnak le. Tehát például látták, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret. Aha! Ő lesz a mi királyunk. Ő fogja megoldani a gazdasági problémáinkat, a GDP-t, meg a mit tudom én milyen pipit, nem tudom, ő fogja megoldani. Ő fog megszabadítani minket a római igából, és ő fogja elérni, hogy mi leszünk a világ, vagy mi legyünk a világ urai. Jézus pedig mit mondott? Először is, mikor ugye átment a túlpartra, ott olvassuk ebbe a történetbe, és utána mentek az emberek, és Jézus megmondta neki, hogy nem azért jöttetek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből. És ezzel gyakorlatilag elmondta Jézus azt, hogy ti valójában nem az Isten királysága miatt vagytok itt. Figyelj, gondolj bele, óriási tömeg volt ott. Az ember egy külső szemlélő tekintetével nézve óriási ébredés van, nem? Hát nem, most gondolj bele, hát nem. Ébredés. És akkor jön Jézus, aki belelát az emberek szívébe, és a tömegnek, beszól a tömegnek, és azt mondja, hogy ti nem az Isten királysága miatt vagytok itt, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből. Ti földi dolgokat kerestek. Földi dolgokat akartok. Holott tulajdonképpen a gondviselésen keresztül, vagy ezáltal a csoda által azt akartam nektek bebizonyítani, hogyha az Isten királyságát választanátok, akkor tulajdonképpen az Isten királysága eltartana benneteket, és gondoskodna rólatok ebben a földi életben, hogy a küldetéseteket be tudjátok végezni. Hát nem arról beszélt a Lali is az elmúlt hetekben, hogy amikor belépünk a nyugodalomba, akkor tulajdonképpen átéljük azt, hogy minden készen van. Minden készen van. Ki kell fizetned a számládat? Készen van. Meg kell venned az autót? Készen van. Meg kell házasodnod? Készen van. Új lakásba kell költöznöd? Készen van. Át kell menned egy próbán, nehézségen? Készen van a megoldás. Végre kell hajtanod valamit, amire Isten elhívott téged? Készen van a feladat, a küldetés, és készen van hozzá az erő. Készen vannak hozzá az emberek, a helyzetek, a körülmények, a mennyei logisztika, megvan hozzá. Nem meg lesz hozzá, megvan hozzá. A nyugalomban, az Isten jelenlétében való tartózkodásnak tulajdonképpen pontosan ez az egyik lényege, hogy megnyugodjunk. Megnyugodjunk, és szemléljük úgy a dolgokat, ahogy Isten szemléli. Lássuk úgy a dolgokat, ahogy Isten látja. És akkor nem fogunk megijedni, hogy mi lesz a következő 4 évben, 10 évben, 40 évben, hanem tulajdonképpen Isten jelenlétében el tudjuk hinni azt, hogy Isten előre gondoskodott rólunk már. Nem most, hanem a világ teremtése előtt, az örökké valóságban. És amikor te belépsz a nyugalomba, belépsz a szombatba, ez történik, belépsz az örökké valóságba. És ott azt látod, ami ott van, nem? Hát ha bemész egy lakásba, azt látod, ami ott van. Ha belépsz Istennek a jelenlétébe, ott azt látod, ami ott van. És az a döbbenetes, hogy megy tovább ez a beszélgetés, ugye visszatérve még a János 6-ra, Jézus és a tömeg között, és kérdezik Jézustól, hogy hát mit tegyünk, hogy az Isten munkáit végezhessük, vagy az Isten munkájában lehessünk. És Jézus egy nagyon egyszerű dolgot mondott. Az az Isten munkája, hogy higgyetek abban, akit az Atya elküldött. A hit az Isten munkája. És mi a hit? A hit az nem erőlködés. A hit az megnyugvás a szombatban. Megnyugvás Isten jelenlétében. Mi a te elsődleges munkád, elsődleges feladatod? Higgy. Vagyis mi a te elsődleges feladatod? Nyugodj meg a szombatban. Nyugodj meg Isten jelenlétében. Menj be a nyugalomba. Munkálkodj abban, és munkálkodj azon, hogy bekerülj a nyugalomba. És itt nagyon durva, mert folytatja tovább a 2 Tesszalonika 2, hogy hát ha félre tolatik az útból az a valami, én azt gondolom, hogy az egyház, vagy az egyháznak mindenképpen azon része, akik a Szent Szellemnek a folyamából kikerültek, akkor el tud jönni emberek, csoportok, közösségek, gyülekezetek életére olyan megcsalatás, hogy végül hazug, ördögi jelek és csodák történhetnek abban a gyülekezetben. Démoni ige hirdetések tudnak elhangozni ilyen gyülekezetekben. Gondolj bele, hogy kiáll a pásztor, felolvassa az igét, és ördögi bölcsességből magyarázza az igét. Imádkozik az emberekért, és lehet, hogy történik valami jelenség, de ördögi. El tud jönni az ember életére olyan megcsalatás, amiből már nem lehet visszafordulni. Amiből már nem lehet visszafordulni. Zárásképpen még két dologról szeretnék nektek beszélni, egy dologról, ami nagyon fontos, ez körülbelül még olyan 4-5 perc, és akkor befejezem. Az még belefér? Jó, 4-5 perc körülbelül, és befejezem. Mózes második könyvéhez, 2 Mózeshez lapozzunk. Ebben gyors leszek nagyon. 2 Mózes 32, ugye? 32, szintén a Herz J.H., vagy nem tudom milyen zsidó rabbi fordítás alapján, 7-től a 14-es versig.
És szólott az örökkévaló Mózeshez, menj, indulj lefelé, mert romlásnak indult a te néped, amelyet fölhoztál Egyiptom országából. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik, alkottak maguknak öntött borjú bárványt, és leborultak előtte, és áldoztak neki, és szóltak, ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott Egyiptom országából. És szólott az örökké való Mózeshez. Láttam ezt a népet, hogy íme kemény nyakú nép ez. Most tehát hagyj magamra, hogy föllobbanjon haragom ellenük, és megsemmisítsem őket, téged pedig hagyd tegyelek nagy nemzetté. És esdekelt Mózes az örökkévaló az ő Istene színe előtt, és szólott, miért lobbanna föl haragot néped ellen, amelyet felhoztál Egyiptom országából nagy erővel és hatalmas karoddal? Miért mondják az egyiptomiak szólván, vesszük rá hoztak ki őket, hogy elveszítse őket a hegyek között, és kiírtsa őket a föld színéről? Térj vissza fellobbanó haragodból, és vedd meggondolóra a népednek szánt balvégzetet. Emlékezzél Ábrahám, Izsák, Jákob szolgálóidra, hogy megesküdtél nekik te magadra, és kijelentetted nékik, megszaporítom a ti ivadékaitokat, mint az égbolt csillagait, és ezt az egész országot, amelyről szólottam, ivadékaitoknak fogom adni, és bírni fogják örökre. És elállott az örökkévaló a balvégzettől, amelyet népére hozni szándékozott. Amen.
Köszi. Azért olvastuk fel ezt az igét, mert szeretnék nektek mondani valamit, amit úgy érzem, hogy Isten rám terhelt az elmúlt napokban. Nevezetesen azt, hogy Az nagyon jó, hogy átéljük, megtapasztaljuk Istennek a közelségét, de tulajdonképpen ebben a közelségben, ebben a jelenlétben van nekünk egy nagyon fontos munkánk, ez pedig a papi szolgálat. Rick Joyner azt mondja egy régebbi írásában, hogy tulajdonképpen a legfontosabb szolgálat, amit az ember el tud végezni ezen a földön, ez a papi szolgálat. A legnemesebb szolgálat a papi szolgálat, én hadd tegyem ezt hozzá. És még egy dolgot hadd mondjak. Hogyha többször átérzed Istennek a jelenlétét, és például közben jársz emberekért, imádkozol, és érzékeled, hogy van eredménye az imádnak, érzékeled, hogy Isten válaszol az imáidra, lehet, hogy nem olyan nagy dolgok ezek, de érzékeled, hogy jön reagálás Istentől, akkor annyira meg tudod érezni ennek az ízét, hogy rá fogsz arra jönni, hogy jobban kívánod a papi szolgálatot, mint a nyilvános szolgálatot. Pontosan A.W. Tozer mondja, és mások is, hogy az igazi prófétákat, vagy az igazi szolgálókat onnan tudod felismerni, hogy keveset vannak az emberek között, és nagyon sokat vannak Isten jelenlétében. Most nem arról beszélek, hogy vonulj el remetének. Most megint ezt félre lehet, mindent félre lehet érteni. És menjél szerzetesnek, és nőt ne engedj a közeledbe, vagy mit tudom én. Tehát nem erről beszélek, de értsd meg, arról beszélek, és valóban minden a régiek, Watchman-i, Spurgeon, Jonathan, Edwards és a többiek, mindenki ezt támasztják alá, hogy az egyik legnemesebb és legfontosabb szolgálat pont az, amire a legkevesebb időt töltünk, a papi szolgálat, az Isten jelenlétében való tartózkodás, erre kellene a legtöbb időt elkülönítenünk, ugyanis minden más dolog ebből fakad. Amikor az apostolok cselekedetei 13-at olvasod, és ott felsorolja ott rögtön a fejezet elején azt az öt embert, akikről azt mondja az ige, hogy szolgáltak az Úrnak. Az azt jelenti, hogy bementek a nyugalomba, a nyugodalomba, Isten jelenlétébe, és ott időztek. Nem tudjuk, hogy mennyit. Lehet, hogy napokon keresztül imádkoztak. Ezt nem tudjuk. De egy dologban biztos vagyok, hogy nem 5 perc volt az az idő, amit ott eltöltöttek. Nem egy áldáskérő imát mondtak el, mint egy jó vasárnapi baptista, vagy nem tudom milyen pünkösdi református, evangélikus, katolikus, hogy senkit ne hagyjak ki ortodox gyülekezetbe, hogy senkit ne bántsak meg, mindenki szerepeljen. Tehát nem egy áldáskérő imát mondtak el ezek az emberek, hanem bent voltak Isten jelenlétében huzamosabb időt. És ekkor szólt a Szent Szellem, hogy válasszátok el nekem Barnabást és Sault arra a szolgálatra, amire elhívtam őket. Ez lett az ő papi szolgálatuknak a következménye. Na most azt akarom ezzel mondani, hogy Mózes ott volt Isten jelenlétében hosszabb ideje, megkapta a kőtáblákat, a törvény, minden, és akkor mondja neki Isten, hogy menjél le most már, mert ez a nép, ez elvadult, és akkor mondja Isten, hogy megölöm őket, el fogom őket pusztítani, és veled kezdem újra. És ez egy óriási teszt volt Mózesnek, ugyanis Mózesnek a szívének a tartalmát is előhozta ez. Megcsinálta volna ezt Isten, én azt gondolom, hogy igen. De milyen érdekes, nem azt mondta Mózes, hát igen, Uram, látod, hát persze, hát na végre rájöttél. Hát látod, hogy én mennyit itt voltam veled. Amíg a többiek imádták a borjút, meg ott táncoltak körülötte, addig én veled voltam. Uram, és nem ezt mondta, nem azt, hogy Uram, nehogy megtedd ezt, és elkezdett közben járni. És a közben járásának az alapja, az nem az ő saját vágya volt, és erre akarom felhívni a figyelmeteket. Hogy a közbenjárásunk alapja soha nem a mi vágyainkon nyugszik. Ez nem azt jelenti, hogy a vágyaink nem azonosulhatnak azzal a tartalommal, amiért közbenjárunk. Sőt, az Isten úgy formálja, hogy legtöbbször azonosulnak. De alapvetően nem vágyainkra kell építeni a közbenjárást és az imádkozást, nem Isten ígéreteire. És nézd meg, ugyanezt tette Mózes is, és ezzel mindjárt be is fejezem. Nem azt mondta, hogy Uram, én annyira szeretném, hogy ezt a népet megmentsd, de egyébként szerette volna, igen, mert szerette őket. Szerette őket, bármilyen kutyaütők is voltak, meggyőződésen Mózes szerette a népet. De nem erre hivatkozott, hogy Uram, én annyira szeretem ezeket az embereket, jaj, csinálj már, nehogy megöld őket, hanem emlékezzél meg arra az ígéretre, amit mondtál Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy meg fogod szaporítani ezt a népet. Erre az ígéretre hivatkozott Mózes. És azt mondta, hogy Uram, kérlek, ne pusztítsd el. Ne pusztítsd el. Aztán sajnos egy generáció elpusztult mindenképpen, de az az ő hibájuk volt. De nézd meg, ha Isten jelenlétében vagy, annyira megváltoznak a dolgok benned, annyira megváltozik a szíved, hogy elkezdesz úgy imádkozni, ahogy Isten akarja, hogy imádkozzál. Elkezded azt mondani, amit Isten akarja, hogy mondjál. Elkezdesz úgy profétálni, hogy Isten akarja, hogy profétálj. Azért, mert ott vagy Isten jelenlétében, és igazából ott más nem is tudsz mondani. Gondolkoztam, hogy ma a legtöbb pásztor mit mondana. Egyáltalán mondana nekik Isten ilyet. Elpusztítom ezt a gyülekezetet, és veled újra kezdem. Tudod, mit mondana ma a legtöbb pásztor? El ne pusztítsd őket, Uram, mert miből lesz bevételem? Ide kell, hogy eljussunk, testvérek, hogy elváltozzon a mi szívünk, azt mondjuk ki, és azt imádkozzuk ki, amit Isten akarja, hogy imádkozzunk. És azt gondolom, hogy a szombatnapi nyugodalmunknak is igazából egyik fontos része, vagy lényege, talán nem is tudom, hogy mondjam, papi szolgálatot kell végeznünk. És ezzel szeretném zárni. Leonard Ravenhill-től van egy részlet, amit kimásoltam a Miért késik az ébredés című könyvéből. Nagyon megfogott ez a pár mondat, és ezzel szeretném zárni, akkor ezt át is adom neked, olvassuk ezt fel, és akkor imádkozzunk.
Azok a gyülekezeti vezetők terjesztik Isten ismeretét, viszik előre az Úr munkáját a földön, és tartóztatják fel az ördögi támadások árhullamát a legeredményesebben, akik imádkozó életet élnek. Isten számít rájuk, használja és megáldja őket. Nyilvánvaló, hogy azért késik az ébredés, mert kihalóban van az imádkozás. Semmitől sem fél jobban a sátán és a pokol, mint az imádkozó keresztényektől. Idézett Leonard Ravenhill, Miért késik az ébredés című könyvéből.